Hát, még egyszer én is bemutatkozom, tehát Németné Mézes Judit vagyok. Eredeti végzettségem tanítónő, így a kisgyerekek között is dolgoztam, tanítottam évekig, és egy évig értelmi fogyatékos kisgyerekekkel foglalkoztam, később pedig épp kisgyermekekkel is. Így a gyerekekhez is van közöm, és már ezen keresztül is ajánlom, hogy itt is miközben előadás sorozat zajlik, fönn a kis teremben vannak gyerekfoglalkozások, mert szerettük volna úgy meghirdetni, úgy megtartani ezt az előadás sorozatot, hogy a gyermekes családoknak is lehetőséget adjunk, hogy eljöjjenek, és akiknek kisgyermekeik vannak, addig egy kis foglalkozás van, kézműveskedés, rajzolnak, ügyeskednek odafenn, és a szülők tudnak akkor itt figyelni. Úgyhogy ezen keresztül ajánlom, hogy hívogathatunk olyan családokat, ahol kisgyermekek vannak, és ők is el tudnak jönni erre az előadás sorozatra, és a szülők addig tudnak ide figyelni és hallgatni az előadást. Egy nagyon érdekes előadás sorozatnak nézünk elébe, a Győzelem a stressz felett című sorozatban, mert ez nem olyan lesz, hogy én itt állok és beszélek, nem csak olyan lesz, hogy vetítek és nézzük a képeket, hanem tartozik hozzá egy munkafüzet is, amit remélem, hogy mindenki kézbe kapott, és úgymond interaktív a sorozatunk, mert beszélgetésekre, illetve feladatlap kitöltésre is, tehát ennek a kis füzetnek a kitöltésére is lehetőségünk van. Itt teszem föl a kérdést, hogy van-e, akinek nincs ilyen füzete, aki esetleg nem kapott még a belépéskor. Mindenkinek van, mert akkor erre szükségünk lesz az előadás során, illetve feltétlenül szükségünk lesz íróeszközre is, akinek pedig szüksége van rá szemüvegre is, hogy tudjuk követni és együtt kitölteni. Javasolnám, hogy úgy helyezkedjünk majd el, hogy közel legyünk egymáshoz, hiszen ahhoz, hogy megvalósuljon, hogy beszélgetős legyen ez az előadás sorozatunk, szükséges, hogy legyen, akikkel beszélgetünk. Ennek majd alkalmat fogunk teremteni az előadás során. A másik végzettségem, amit említett Gyuri, lelkigondozó vagyok, illetve életmód tanácsadó, és ennek keretén belül szeretnék így a stresszről is szólni, de nagyon sokszor fogok házassági problémákról beszélni, gyereknevelési problémákról beszélni, ami adódik abból, amilyen végzettségem van, és ahol mocorgok én magam is, mint két kisgyermekes anyuka. Tehát még egyszer szeretettel köszöntöm Önöket a Győzelem a stressz felett című előadás sorozatunkon, aminek az első előadásának a címe: A stressz csak az élőket sújtja. Arra szeretném kérni most Önöket, hogy lépjünk egy-egy, Gyuri, nézzük meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk, milyen célokat tűzünk ki, miközben az előadás sorozatot hallgatjuk. A célunk a stressz kiváltó események és viselkedés formák felismerése, a velük szemben való legsikeresebb küzdelemnek a felvétele. Másodszorban célunk legyőzni a kritikus problémákat és romboló szokásokat azáltal, hogy a gyökerüknél kezeljük azokat. Ezt szeretnénk kitűzni célul az előadás sorozat folyamán, hogy találjuk meg, hogy melyik területen érint bennünket a stressz, észrevegyük azokat a területeket, felfedezzük az saját életünkben, ahol a stressz nyomást gyakorol ránk, és megtanuljuk azokat kezelni. A hangsúlyt a kezelésre fogjuk helyezni az előadás sorozaton, ahogy majd tapasztalni is fogják. A stressz témakörét föl fogjuk osztani fizikai, érzelmi, szociális és lelki szinteken is, és minden területen megkeressük a kezelés és a gyógyulás útját. Miután én bemutatkoztam, és egy pár szót szóltam magamról, ahhoz, hogy ez egy kis közösségé formálódjon, szükség van arra is, hogy megismerjük egymást. Itt szeretném kérni, hogy ki forduljon a mellette ülőhöz, és akinek nincs mellette ülő, kerüljön közelebb ahhoz, aki a közelében ül, és tegyük meg azt, hogy egy-két percben mutatkozzunk be egymásnak, mondjuk el a nevünket, mondjuk el esetleg a foglalkozásunkat, és azt valami különlegeset magunkról. Ehhez adnék 2 percet, mindkét fél, tehát mutatkozzon be egymásnak. Van-e, akinek nincs párja, és szükséges, hogy segítőt kapjon? Tehát akkor kezdjünk hozzá. ezért a tiszteletadó magázódó formánál, és örülök, hogy ilyen szépen sikerült bemutatkoznunk egymásnak, és ezen keresztül picit közelebb is kerültünk egymáshoz, hiszen több olyan feladat lesz, amikor majd egymással fogunk még beszélgetni. Az első kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy mi jut eszünkbe, amikor azt a szót halljuk, hiszen stressz szemináriumon vagyunk, hogy stressz. Miután most már megmertünk szólalni, akkor egy-két mondatot, szót szeretnék hallani. Mi jut eszünkbe a stresszről?
Bátran. Nyugalmunkból ki, rendült állapot.
Igen, nagyon jó. Még, gyűjtsünk szavakat. Félelem. Kinek mi jut eszébe? A feszültség, nagyon jó. Hát még. Van, akinek öröm? Igen, igen. Igen. Milyen hatást vált ki belőled, vagy önből a stressz?
Sajnos az átváltás még nehezebb.
Aha. Igen, tessék.
Az aggodalom. Sokszor fejfájás is.
Aggodalom, fejfájás, nagyon jó. Még? Jó, nagyon jó, köszönöm szépen ezeket. Megfigyeltük-e, hogy általában egy kivételével mind, ami eszünkbe jutott a stresszről, negatív volt. Valóban a stressz gyakran negatív, de létezik pozitív stressz is. Most lépjünk, Gyuri.
Elnézést, a nyugalmunkból kirendült állapotod, és az... pozitív is.
Lehet, igen, igen, lehet, köszönöm. Nem, tehát... Többnyire negatív, amiket említettünk, de létezik pozitív formája is a stressznek. Egy nagyon fontos fogalmat ismerünk meg rögtön a szeminárium elején. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra válaszolunk, ahogyan azt megéljük. A munkafüzetünk negyedik oldalát nyissuk ki. Bocsánat, a harmadik oldalát. Mi a stressz? És itt be kellene írnunk a hiányzó részre a nagybetűkkel írt részt. A stressz nem az, ami önnel történik, tehát ezt a szót tudjuk ide beírni, hogy történik, hanem az, ahogyan ön arra válaszol. Hát a történik és a válaszol szót kérném, hogy írjuk be a munkafüzetünkbe, amit haza fogunk tudni vinni, és eszünkbe juttatja, hogy mi tehát a stressz. Az igazat megvalva, mi mindannyian keressük a stresszt, mert mindannyian keressük az izgalmakat. Az izgalom a stressz egyik formája. Amikor egy szörfös a deszkájával a tengeren elindul, valójában az izgalmat, a stresszt keresi. Amikor ilyen veszélyes akcióba kezdünk, hogy beülünk egy hullámvasútba, ez is egy komoly stressz hatás. Amikor úgy döntünk, hogy férjhez megyünk, vagy megnősülünk, valójában a stresszt keressük. Nézzünk egy példát egy komoly stressz helyzetre, ez egy házasságkötés. Reméljük, látszik valamelyest, mert valahogy kicsit kopott a kép. Nem szükséges, hogy értsük, mert a képek magukért fognak beszélni. Köszönöm. Komoly stressz helyzet volt, ugye, hogy megúszott a mennyasszony és a vőlegény is. Csak azokat az embereket nem éri stressz, akik már halottak. A stressz tehát nem csak negatív, hanem lehet pozitív is, ahogy említettem. Amikor egy versenyző az olimpián átlépi a célszalagot, a pozitív stresszt éri át. Egy boldogság, hogy sikerült legyőznie az akadályt. Amikor egy koncertzongorista egy zsúfolásig megtelt terem előtt játszik, ő is a stresszt keresi. Amikor a gyermekeink most szeptemberben először mennek iskolába, komoly stressz hatása alá kerülnek, vagy vizsgázzal készülnek fiatalok, nyelvvizsga, vagy bármilyen vizsgafeladat. Bizony ez is egy pozitív stressz lehet a megmérettetés stressze. Seje professzor, aki a stressz legnagyobb kutatója, úgy fogalmazott, hogy a stressz a szervezet nem specifikus, vagyis nem fajlagos válasza, bármely olyan okra, amely kiváltja azt. Mit jelent ez? Gyuri, lépjünk egyet. Hangsúlyoznánk, hogy tehát a stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra a helyzetre válaszolunk. A stressz okozóját stresszornak nevezzük. A munkafüzetet ismét ki tudjuk lapozni, ugyan itt a harmadik oldalon, és egyet lépj vissza, Gyuri, ahol be tudjuk írni Seje professzornak a válaszát. A stressz a szervezet nem fajlagos, vagy nem specifikus válasza bármely olyan okra, amely kiváltja azt. És akkor itt be tudjuk írni, hogy nem specifikus, vagy nem fajlagos válasza. A stressz mértéke attól függ, hogy hogyan reagálunk a bennünket ért eseményekre, stressz eseményekre, a stresszorokra. A stressz csak akkor válik ártalmassá, ha a nyomás, a stressz alatti nyomás túl hosszú ideig tart, hosszan elhúzódik. Tehát itt hangsúlyos, hogy túl hosszú ideig tart. Egy nagyon egyszerű példa akkor, amit most Gyuri léphetsz is oda, amit szeretnénk bemutatni, nem nagyon látszik sajnos a képen, ha egy vaj darabot teszünk ki, illetve egy agyag darabot a napsütésre, akkor mi történik a két anyaggal? A vaj, hogyha a nap erősen rásüt, akkor tudjuk, hogy mi történik, elfolyik. Ugyanaz a napsütés, ugyanaz az erős napsütés, hogyha az agyagdarabra süt rá, mi történik vele? Megszárad, megkeményedik, edzettebbé válik tőle. A stresszor, a stressz hatás esetünkben a napfény ugyanaz, de az egyik anyag, a vaj, az elfolyik tőle, az elerőtlenedik, míg a másik edzettebbé válik, keményebbé válik, kitartóbb, erősebb lesz tőle. Így reagál nem csak ez a két anyag, hanem az ember is. Attól függ, hogy mi hogyan reagálunk ugyanarra a stressz helyzetre. Ugyanaz a stressz helyzet az egyik emberből azt váltja ki, hogy elgyengül tőle, hogy képtelen kitartani közben, a másik pedig edzettebbé válik, és még keményebb, még edzettebb lesz, még inkább nekifut újabb és újabb nehézségeket vállalva, hogy legyőzze az akadályokat. Nézzük meg, hogy mi történik belül. Egy nagyon híres felismerése Walter Cannonnak, hogy mi az, ami belül történik ilyenkor stressz hatásra az emberben. 8 nem akaratlagos válaszreakció történik az emberben, de ezt most egy állatnál figyeljük meg. Mi történik, hogyha egy macska egy kutyával találkozik? Biztosan láttunk már mindannyian ilyen példát. A macska 2 dolgot tesz, vagy tehet. Az egyik az, hogy meglátja a kutyát, és tiszterejéből felszalad az első fára, elmenekül. A másik lehetőség, amit tesz, hogy szembefordul a kutyával, és megküzd vele. Mi történik ilyenkor a macskában? 2 hormon szabadul fel, ezeknek a neve adrenalin és noradrenalin. Ezek hatására következő események, következő dolgok játszódnak le a macskában. Első, a vérkeringése felgyorsul. A vércukor szintje megemelkedik. A véralvasztó mechanizmusok működése gyorsabbá válik a szervezetében, az izmok megfeszülnek, a légzése szaporább lesz, tartalék vér kerül a vérkeringésbe, az érzékszervek érzékenyebbek lesznek, minden bajusz száll a szerte szétáll a cicának, és az emésztő rendszere ideiglenesen megszűnik működni. Mindez a 8 reakció, ami belül történik a macskában, nem akaratlagos, nem tudatos, nem mondja azt a macska magának, hogy most pedig több vért emelek, tehát hogy most a vércukorszintemet, most a cukrot megemelem a szervezetemben. Nem tudatosan történik ez, hanem a szervezet önmagától teszi mindezt benne. Nem mondja a macska, hogy most akkor addig nem emésztek, hanem önmagától belül történik, hogy megáll az leáll az emésztő rendszere. Nézzük meg, hogy ugyanez fölkészíti-e őt arra, hogy megküzdjön, vagy meneküljön. Igen, a macskát mindez a 8 válaszreakció arra készíti fel, hogy készen álljon a harcra, a szembefordulásra a kutyával, és megküzdjön vele, vagy a menekülésre, hogy elszaladjon onnan. Gondolom, hogy sejtik valamennyien, hogy ugyanez a 8 válaszreakció ugyanígy zajlódik le az emberben is. Bennünk is mindez történik stressz hatására. De mi történne, hogyha stressz hatására elkezdenénk harcolni? Hogyha a főnökünk fölbosszantana, és elkezdenénk verekedni a munkahelyen? Vagy hogyha azt tapasztalná a családunk, hogy idegesek vagyunk, és mindig megverjük a gyereket ilyenkor? Mi történik akkor, hogyha a menekülést választjuk, ha elszaladunk otthonról, hogyha feszültség ér minket? Vagy a munkahelyen kimenekülünk az irodából? Hát valószínűleg hamarosan megkapnánk a munkakönyvünket, és azt mondanák, hogy köszönjük szépen. Ehelyett mit teszünk? Mit csinálunk? Ülünk, és fortyogunk, és belül emésztődünk. És ez a belső feszültség az, ami a stressz legkárosabb hatását váltja ki bennünk, felemésztjük belülről önmagunkat az erős stressz hatására. Most a szeminárium során abban szeretnénk segíteni, hogy nem a küzdelem, nem a menekülés, és nem is az önmagunk felemésztése a megoldás, hanem szeretnénk olyan utakat mutatni, a kiutakat megmutatni, hogy hogyan lehet feldolgozni a bennünket ért stresszt. Lépjünk tovább, Gyuri. És nézzünk egy tipikus példát, egy munkahelyi stresszet. Ismerősek valakinek ezek az érzések? Átélt már hasonlót irodában, munkahelyen? Tulajdonképpen erről szól az egész szeminárium, hogy segítséget nyújtsunk önöknek az ilyen és ehhez hasonló belső feszültségeknek a kezelésében. Egyes emberek állandóan stresszben élik az egész napjukat a munkahelyükön. Úgy érzik, mintha egy láthatatlan kéz nehezedne a vállaikra, örökké a teher súlya alatt vannak. Van, aki otthon érzi ezt, hogy a családban olyan erős a feszültség, a stressz, hogy nem, legszívesebben haza sem menne, mert akkora feszültség van mindig otthon, állandó veszekedések és harcok és küzdelmek. De talán nincs is szükségünk arra, hogy elképzeljük, hogy mit jelent a stressz, mert ennek a következményeiről már nagyon sok információ áll rendelkezésünkre. Hadd idézek csupán néhányat. A vizsgálati eredmények közül már az amerikai polgárháború idején megfigyelték, hogy a katonák, akik a harc téren voltak, az erős ágyú dörgések között olyan erős szívdobogás jött rájuk, hogy úgy nevezték ezt a belső érzés és tapasztalatot, hogy katona szív. Később az első világháború idején ugyanezt a stressz hatást, akik a harctéren voltak, úgy élték meg, hogy ilyen mozdulatlansághoz hasonló bénultság vett erőt rajtuk, elfeküdtek a földön, és nem tudtak megmozdulni. A második világháború idején harci étvágytalanságnak nevezték ugyanazt a tünetegyüttest, később pedig a vietnámi háború idején ezt a stresszt már megnevezték úgy, hogy traumát követő stresszrendellenesség. Ma már tudjuk, hogy az összes felsorolt betegséget a harctérrel együtt járó állandó stresszepizódok és izgalmak sora folyamatos állandó küzdj vagy menekülj érzés váltotta ki a katonákban. De önök nincsenek harctéren. Vagy mégis? Vajon átélik-e a folyamatos küzdelmet a mindennapokban? Vajon kell-e küzdeni a mindennapi megélhetésünkért? Vajon átéljük-e folyamatosan, hogy lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja, hogy mikor bocsátanak el, és hogyan fogok gondoskodni a családomról? Vajon családi problémákkal találkozunk-e nap, mint nap, ami feszít, ami megterhelhet bennünket? Ha igen, akkor mi a modern polgárháború stresszét éljük át, és azt tapasztaljuk a saját bőrünkön. Hogyan hat a stressznek a formája a mai életünkre, a mi életünkre? Az ismereteink szerint a stressz akár közvetlen, akár közvetlenül nagymértékben hozzájárul a szívkoszorú érbetegségek, az agyvérzés, a rák, a légutak betegségei, tehát az aszmatikus betegségek, a balesetek, a májzsugorodás, és telefonos lelkisegélyszolgálatos kolléga nem tudja bizonyítani az öngyilkosságra való készség kialakulásához. És ezek csak a Magyarországon leggyakoribb halálokok, amiket említettünk. Úgy gondolom, hogy ezek már önmagukban is könnyen stresszelté tehetnek bennünket, de, és itt ismét a de a hangsúlyos, arra szeretnénk a szeminárium során helyezni a hangsúlyt, hogy van kiút, van megoldás, és fölül lehet emelkedni a stresszem. Ne keseredjenek el tehát, hanem keressük ezt a reményt, és kérem, hogy mosolyogjanak a következő kisfilmen. Egy nagyon kedves kisfilm, remélem látható lesz. Jó. Küzdelem. A következő előadásról lesz bőven alkalmunk még ilyen kisfilmek megnézésére, hiszen a nevetésnek a gyógyító hatásáról lesz szó. Amit itt hangsúlyozni szerettem volna még az, hogy mindenkinek a szervezetében van egy pont, amit úgy nevezünk, hogy ez a legsebezhetőbb pont, ahol a testünk, ahol a szervezetünk jelez számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagyunk, és ideje figyelnünk magunkra, ideje védekeznünk ellene. Már ha ezt a legsebezhetőbb pontot megtaláljuk a saját életünkben, meglátjuk, hogy melyik az a célszervünk, amin keresztül jelez számunkra a szervezet. Legyen az erős fejfájás, ahogy hallottuk. Legyen az mondjuk ilyen kiütések, tehát arcon jelentkező kiütések, főleg kamaszoknál vizsgai időszakban láthatjuk, hogy a feszültségtől még inkább, vagy herpeszek, vagy legyen az nyomás a szívünk táján, vagy legyenek emésztőrendszeri problémák, tehát az immunrendszerünk, hogyha gyengül, valahol jelez, vagy hogyha a szívünk nyomása jelez, hogy feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, erős nyomás alatt vagyunk. Már nagyon nagy előrelépést tettünk akkor a stressz kezelésében, ha meglátjuk, megfigyeljük, hogy hol jelez a testünk, hol szól számunkra a szervezetünk, hogy ideje fékezni, mert erős nyomás alatt vagy. Szeretném ezt egy kis példával megvilágítani. Nem tudom, Gyuri, segítesz nekem? Ki az, aki bátor ahhoz, hogy felfújjon egy léggömböt? Van közöttünk olyan férfi, aki kép... Vállalod? Vállalod. Jó, köszönjük. Egyelőre kezd el fújni, és én közben beszélek. Jó. Tehát most mindannyian el tudjuk képzelni, hogy amit látunk, az egy léggömb, és a belső nyomás egyre nő, és most egy picit állj meg, és nem tudhatjuk, hogy mely ponton, kinek hol jelzi, hogy vajon itt lesz gyengébb, vagy itt gyengül meg, vagy itt, kinek a maga célszervénél jelzi, hogy egyre vékonyodik az anyag. El tudjuk képzelni, vékonyodik egyre az anyag, és akkor fújhatsz még rajta. És egyszer csak eléri azt a pontot. Remélem, hogy nem ijedünk meg. Nem tudjuk, hogy kinél hol, de mindenkinek másütt elérheti azt a pontot, ahol elpattan. Megtegye, hogy kidurranjon, vagy megijednénk tőle? Jó lufitoztam, jó erőset. De az anyag valahol elgyengül. Akkor nem teszi meg, Gyuri, nem akar megijeszteni senkit. Nem ijeszt meg minket, jó? Nem kell, ne ijesszünk meg senkit. Tehát van egy pont, ahol annyira elvékonyodik aztán az anyag, hogy ez a lufi kidurran, ugye? Ezt mindannyian el tudjuk képzelni. Ugyanígy van a mi szervezetünkben is. Kinél melyik területen, de fölmondja a szolgálatot, kidurran, és a betegség elkerülhetetlen. Óriási előrelépést jelent a stressz kezelésében, hogyha megtaláljuk a célpontunkat. Ezért abban szeretném most akkor kérni az Önök segítségét, hogy lapozzunk a munkafüzetünknek. A harmadik oldalon van az Ön célpontjai. És arra kérném Önöket, tehát itt a második oszlopban lenne az Ön célpontjai. A harmadik oldalon. Jelöljék be, hogy melyik az a célpont, melyik az a célszervük, ahol tapasztalják az erős stresszt. Hogyha erős nyomás alatt vannak, most ki x-elgesse be, hogy melyik terület az, ahol jeles számára a szervezete. És látom, hogy többen már értették a feladatot. A feladat a következő lenne, hogy miután bejelölgették ezeket, beszéljék meg az Önök mellett ülővel, hogy melyek az Önök célpontjai, milyen tünetek jelzik Önök számára azt, amikor erős stressz hatása alatt vannak? Akkor erre is adnék 2 percet, jó? Köszönöm. Köszönöm szépen akkor. Köszönöm szépen. Sikerült akkor, úgy látom, hogy Kiki megbeszélgetette a mellette ülővel is. Most pedig arra kérném Önöket, hogy lapozzanak a munkafüzet 11. oldalára. Itt találunk egy olyan feliratot, hogy mennyire stresszelt az Ön élete. 11. oldalon. Ez egy önértékelési teszt, és arra hivatott, hogy megállapítsa, hogy hol állnak most. Mik az erősségeik, és mik a növekedési területeik, vagy mik a gyengéik, és hogy hogyan haknázhatják ki a legjobban a rendelkezésükre álló személyes erőforrásokat, hogy a stresszet legjobban le tudják győzni az életükben. Tehát itt a 11. oldalon találunk egy ilyet, hogy önértékelési teszt, mennyire stresszelt az Ön élete. 0-10-ig terjedő skálán kellene jelölni azt, hogy mennyire stresszelt az adott kérdésekben az Önök élete, és ezt kellene most kitölteni, tehát oda az 1-10-ig beírható elé, hogy 0-10-ig hogyan értékelik. Az elmúlt hónapban, tehát ebben mondjuk a szeptemberi hónapban vagyunk, a szeptemberi hónapban gyakran éreztem feszültnek vagy túlterheltnek magamnak, és akkor odaérjük, hogy szinte soha, vagy néha, vagy majdnem mindig ezt éreztem ebben a szeptemberi hónapban. És ugyanígy végig minden területhez, mind a 10 kérdéshez be kellene írni 0-tól 10-ig terjedően azt a számot, ami a legmegfelelőbb, ahogyan átélték ezt a hónapot, az eddig elmúlt időszakot. Érthető a feladat mindenkinek? Jó, akkor lássunk hozzá. Önálló feladat, segítséget kérni most nem kell, megbeszélni sem, hanem csak beírogatni. És most miután kitöltötték, most arra kérném önöket, hogy összesítsék a pontjaikat. Van egy ilyen, hogy összes pont, mennyit értek el. Én nem szeretném az önök stresszét azzal fokozni, hogy megkérdezzem, hogy ki hány pontot ért el, hanem csak arra kérném önöket, hogy ha 50 vagy annál többet jelez ez, akkor bizony az azt jelenti önök számára, hogy komoly stressz hatása alatt vannak. És ha így van, akkor jó helyen vannak, hiszen ez a szeminárium arról szól, hogy hogyan győzhetnek fölötte. Még arra kérném önöket, hogy karikázzák be azt az egy vagy kettő területet, ahol a legmagasabb pontszámot írták be. Legyen az a feszültség, vagy a depresszió, a harag, vagy az aggodalom, vagy bármi más, határozzák el, hogy elsődleges céljuk az lesz ezen a szemináriumon, hogy az adott területen, amit most bejelöltek, megtanuljanak győzni a stressz felett. Most pedig lapozzanak vissza a munkafüzetnek a harmadik oldalára, és talán most Gyuri is tud segíteni. Még nem. Akkor még nem. Nagyon fontos, egy ilyen mondatot találunk, hogy nagyon fontos az, hogy felosszuk a stressz nagy általános problémáját speciális, könnyebben kezelhető problémakörökre. Most ezt tettük ezzel a tesszel. Tehát írjuk be itt a harmadik oldalon, a munkafüzet harmadik oldalán, remélem mindenki megtalálta, tehát az ön célpontjai alatti részen van. Nagyon fontos, hogy felosszuk, tehát a szó, amit beírunk, hogy felosszuk, nagyon fontos, hogy felosszuk a stressz nagy általános, a következő szó általános problémáját speciális, könnyebben kezelhető problémakörökre. Miközben ezt a tesztet kitöltöttük, ebben szerettünk volna saját magunknak is segíteni, hogy megtaláljuk, hogy melyek azok a speciális területek, amikre figyelnünk kell, mikor bekarikáztuk ezeket, hogy mi az, amire a stressz szeminárium alatt különösen figyelünk. Emlékezzenek tehát ezekre a célokra mindvégig az 5 előadás sorozat alatt, és tűzzék ki célul, hogy ezeken a területeken győzzenek a stressz felett. De hogyan mondjunk nemet a stresszre? Ez a nem szó maradjon erősen az emlékezetünkbe. Ha arra gondolunk, hogy egy kisgyereknek milyen könnyű kimondani azt, hogy nem, akkor talán nem lehet annyira nehéz nekünk sem megtanulni ezt a nemet. Hogyan mondjunk tehát nemet a stresszre? Az első, amire figyeljünk, az N, mint nyitottság. Ha szeretnénk megtanulni, hogy hogyan vehetjük föl a küzdelmet a stresszel szemben, elsőként fejlesztenünk kell az odafigyelés képességét. Ezt tettük most, amikor meghatároztuk a személyes célszervünket, amikor megfigyeltük, mely területeken jelez a szervezetünk, amikor nyitottakká váltunk és odafigyeltünk arra, hogy milyen stressz nyomás alatt vagyunk. Ez magában foglalja a környezetünkre való odafigyelést, A stressz számos okának a meghatározását, a felismerését és megértését. Azonban a legfontosabb az, hogy a nyitottság a saját testünk figyelmeztetéseire irányuljon. Figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, amikor érezzük mondjuk a mellkasi fájdalmat, vagy érezzük a fejfájást. Majd túl leszek rajta. Vagy ha ezen túl leszek, akkor majd abba hagyom. Akkor majd nem rohanok. Majd csak ezen legyek éppen túl. Ismerősen hangzik? Nagyon sokszor így hessegetjük el magunktól, hogy foglalkozzunk a problémával. Majd ezen, ha túl leszek, akkor már nem folytatom így. És dehogy nem, ugyanúgy folytatjuk tovább, mindaddig még az a bizonyos lufi ki nem durran. Mindaddig még a szívkoszorú érbetegséggel a kórházba nem kerülünk, mindaddig még a szervezetünk végképp fölmondja a szolgálatot. Tehát figyeljünk a személyes célszervünkre, legyünk nyitottak. Az első tehát a nyitottság. Mik lehetnek ezek, amik jeleznek? A mellkasi fájdalom, a délutáni fáradtság, a vállak és a nyak merevsége, égő érzés a gyomorban, koncentrálási képesség elvesztése, frusztráltság, lehangoltság, nyugtalanság, depresszióra való hajlam, mind-mind jelez számunkra. Legyünk nyitottak, vegyük észre, figyeljünk ezekre a jelzésekre, amiken keresztül a szervezetünk szól hozzánk, ahogyan beszél, kommunikál velünk a testünk. A következő, az N után az E, ő pedig az egyensúly. A stressz lényegében az önmagunkkal és a környezetünkkel való egyensúlynak az elvesztése. A történelem során az orvosok és filozófusok nem egyszer hangsúlyozták, hogy az egyensúly fenntartásának milyen fontos szerepe van. Hippokratész, az orvostudomány atya úgy fogalmazott: minden túlzásba vitt dolog szemben áll a természettel. Kibillent az egyensúlyából. Az évszázados arany középút, amit javaslunk, amit tanácsolunk, a mértékletesség és a megelégedés fenntartásának a kulcsához tud ez vezetni. Az orvosok ma is azt tanácsolják nekünk, hogy tartózkodjunk a végletektől. Igyekezzünk kiegyensúlyozottan élni. Ezen túl egyre többet és többet hallunk az emberi természet teljességéről, arról, hogy a fizikai, szellemi, érzelmi és lelki szükségletek, testünk, érzelmünk és lelkünk hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és mennyire függnek ezek egymástól. Más szavakkal, ahhoz, hogy egészségesek legyünk, mindegyik területen egészségeseknek kell lennünk. Munkafüzetünkben, hogyha követjük a negyedik oldaltól, be tudtuk írni az N-hez a nyitottság szót, az E-hez az egyensúly szót, és az egyensúly területén belül találunk a negyedik oldal második hasábjában fölül egy olyan kitöltendő részt. Más szavakkal, ahhoz, hogy egészségesek legyünk az egyik területen, és amit itt beírhatunk, mindegyik területen egészségeseknek kell lennünk. Nem elég, hogyha egészségesen táplálkozom, de közben éjszaka nem pihenem ki magam. Nem elég, hogyha éjszaka kipihenem magam, hogyha nem sportolok naponta, és érzem, hogy ettől gyengül a szervezetem. Nem elég, hogyha én edzem magam és sportolok folyamatosan, minden nap, hogyha esetleg még túlzásba is viszem a sportot, és akkor azon a területen billenek ki az egyensúlyomból, hogy állandó kezelésekre kell járnom mondjuk emiatt. Vajon rendszeres-e a testmozgásom? Vajon az étrendem többségében gyors ételekből áll, vagy egészséges táplálkozásra is hangsúlyt helyezek az életemben? Vajon alszom-e naponta 6-8 órát? Vajon pihenek-e hetente egy egész napot? Mert szüksége van a szervezetünknek mindezekre. Vegyék figyelembe a fizikai szokásaikat. Képessé teszi őket a jelenlegi életük arra, hogy megküzdjenek a stresszel. Vajon felüdítőek vagy fárasztóak a mindennapi kapcsolataik a családtagokkal, a rokonokkal? Nagyon könnyű a 21. századnak az izgatott életvitelében annyira belefeledkezni a munkába, hogy elmulasztjuk a legfontosabb emberi kapcsolatokat. Én lelki gondozóként jártam rákos betegekhez kórházban, akik már így a végső stádiumban voltak, és lelki gondoztam olyan embereket, akik már az elfekvőben feküdtek, és ők azt mondták, hogy ha egy dolgot megváltoztathatnék az életemben, akkor az biztos az lenne, hogy nem rohannék végig az életem, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznék a családi kapcsolataimra, meg a baráti kapcsolataimra. Mert annyit rohantam, annyit dolgoztam, hogy ez maradt el leginkább. Nem voltak építő kapcsolataim, és aztán most itt vagyok az elfekvőben, és hát nem véletlenül én jártam hozzájuk, mert a családtagok nem nagyon látogatták. Igen, ez nagyon fontos, az emberi kapcsolatokra való hangsúly helyezése, hiszen sokszor épp a családtagoktól, rokonoktól, barátoktól kapjuk a segítséget, hogy a stressz felett győzni tudjunk. A lelki dimenzióban is tegyük fel a kérdést, hogy van-e belső békességem? Van-e az életemnek értelme és célja? Miért élek? Mi az, amit fontosnak tartok? Tényleg csak ennyi az élet, hogy szaladunk végig rajta? Vagy vannak olyan fontos pontok, vannak olyan fontos területek, amiért érdemes élnem, amit célul tudok kitűzni az életemben? Ezért a szeminárium, amin most vagyunk, a stressz kérdés körével, amikor foglalkozik, akkor az egész ember távlatából szeretnénk ezt szemlélni, és ebben szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ráébredjünk, hogy a lényünk teljes egész, és az egyensúlyt találjuk meg. A következő a mérlegelés, a nem harmadik betűje az M, ami a mérlegelés vagy meghozott döntés. A szeminárium kapcsán rengeteg hasznos információt fognak hallani, hogy hogyan győzhetnek a stressz felett. De az információk önmagukban semmit sem érnek. Bizonyára mindannyian tudjuk azt, hogy annyi információ ér tévéből, rádióból, hírekből, pletykálkodásból, minden területen. De az információk önmagukban nem segítenek. Amikor a cigaretta reklámokon megjelentek, hogy a cigaretta halálos, vagy a cigaretta halálhoz vezet, vagy káros a szervezetre, arra gondoltak, akik kitalálták ezt, hogy ez aztán olyan mértékben visszaveti a cigarettaipart, hogy le is épülhet akár. Megtörtént ez? Megkérdezném, hogy van-e önök között, aki dohányzott valamikor, vagy jelenleg is dohányos? Igen. Mit értek ezek az információk? Akik így átélték, azok tudják jól, hogy az információ tudta, de mégsem segített. Amíg a meghozott döntés meg nem születik, hogy leteszem. Addig az információ önmagában nem segít, sőt, az információ még stresszeltebbé tehet bennünket, hogy nem tudok vele megküzdeni. Tehát a puszta információ önmagában hatástalan. És ezt még egyet lépjél, Gyuri, ezt szeretnénk is hangsúlyozni, hogy a meghozott döntésre, tehát, hogy amit itt tanultunk, amit itt hallottunk, ha ezt meghozzuk, döntünk amellett, hogy változtatunk, hogy a stressz szintünket csökkenteni akarjuk. Erre fontos, hogy helyezzük a szeminárium idején a hangsúlyt. Mert csupán tudni valamit, legyen az veszélyes vagy előnyös, önmagában nem elég. És a munkafizetünkben ezt a szót tudjuk ide beírni, hogy csupán tudni valamit, legyen az veszélyes vagy előnyös, önmagában nem elég. Ez a negyedik oldalon, az M alatti oszlopnál, tehát itt egy kicsit lentebb van, a második oszlopban. Ha pedig elhatározzuk, hogy változtatunk, akkor hamarosan meg fogjuk tapasztalni, hogy valóban ez segítséget jelent. Úgy tűnik, hogy azok az emberek szenvednek a legjobban a stressztől, akiknek nincs beleszólásuk abba, hogy hogyan alakul az ő mindennapi munkájuk vagy sorsuk. Azok a munkák, amire azt szokták mondani, hogy ülj itt és csináld ezt. Ilyenek a telefonkezelők, a pénztárosok, a szakácsok, a futószalag mellett dolgozó emberek, szerelőmunkások, akiknek folyamatosan tennie kell a dolgát, de nincs beleszólása abba. Különösen magas közöttük a szívbetegség aránya, a magas vérnyomásos betegségek aránya, mert nincs beleszólása, nem tud dönteni a munkájában, hogy mit, hogyan változtasson. Tehát a döntéshozás képességének hatalmas előnye van. Mi dönthetünk úgy, hogy változtatunk, és ebben szeretnénk segítséget jelenteni, segítséget adni a szeminárium alatt. Egy kis példát nézzünk tehát, említettem a cigarettát, lesz erről egy kis filmünk mindjárt. Ezt már be is írtuk, hogy tudni valamit önmagában nem elég, és a döntés rajtunk áll. Igen, említettük ezt is. Bocsánat, kicsit előre szaladtam. Igen, még nem, ezek még képek, amikről beszéltem, hogy a telefonkezelők, a pincérek, tehát akiknek nincs beleszólásuk, a pénztárosok, tehát ők nem dönthetnek, akik szalagnál dolgoznak, vagy így van. Tehát a döntés lehetőségének hiánya növeli a stressz kockázatát. Amire figyelünk tehát a nyitottság, az egyensúly, a mérlegelés vagy meghozott döntés. És aki nem tudta eddig beírni, akkor most megteheti. És azt hittem, hogy itt lesz a kisfilm, de akkor nem. Jó, a következő terület, amivel még befejezésül foglalkoznánk, a személyiség és a stressz közötti kapcsolat. Egy nagy sikerű könyv jelent meg Amerikában, az volt a címe, az A-típusú személyiség és az ön szíve. És bemutatták ezt az A-típusú személyiséget, aki különösen hajlamos a káros stresszre. Mi jellemző az A-típusú személyiségre? Ingerlékeny személy. Egész élete a számok játéka körül forog. A motorja mindig teljes fordulatszámon pörög. Megpróbál mindig még egyel több dolgot teljesíteni. Bezsúfolni a napjába. A szabad idejében sem tud lazítani. Amikor sportol, akkor is küzd. És van egy nagyon rossz tulajdonsága még ezek mellett, hogy bosszúvágyó ember. Ismerünk A-típusú személyiségeket. Talán, hogyha autót vezettünk, találkoztunk is már ilyen emberekkel, akik az öklüket rázzák, hogyha éppen merészeljük megelőzni őket. Vagy ki tudja, mire lenne képes, hogyha éppen előtte állnék meg. Az A-típusú személyiségnek mindezek mellett, még egyet lépjél, Gyuri, igen, a legfontosabb mozgató rugója a siker. Sajnos az is igaz, hogy aki A-típusú személyiség és a sikert hajszolja egy életen át, A-típusú gyermekeket is nevel. Biztosan jól tudjuk azt, hogy nem egyszer halljuk, tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek azt mondja a szülő, hát csak akkor érsz valamit, ha ötöst hozol haza az iskolából. És ha nem hozott haza az ötöst, akkor ez és ez történik. Ez az állandó ha, meg kell felelned, mert ha nem felelsz meg az elvárásaimnak, akkor már nem vagy értékes ember. Lehetnek olyan pozitív tulajdonságai, értékei a gyereknek, ami miatt becsülhetem őt, hogy egy jó szívű, egy segítőkész, egy barátságos gyerek. De ha nem hozza az ötöst haza az iskolából, akkor már is probléma van. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az ilyen A-típusú gyerekek aztán tényleg egy erőszakos, agresszív, bosszúvágyó gyerekké tudnak válni, hogyha nem érik el mindig azt, hogy a szüleiknek megfeleljenek. Ez az állandó megfelelési kényszer aztán sajnos a gyerekeknél is ki tudja váltani, hogy erős aszmatikus rohamaik lesznek, mert a gyerekeknél a gyerekkori stressz vagy kóros étvágytalanságban, vagy pedig aszmatikus betegségekben jelentkezik. a sikernek a hajszolása. De mi az A-típusú viselkedés következménye? Nézzük meg ezeket is. Szorongó ember. Hajlamos a depresszióra. A frusztrációra. Lappangó ellenszenv uralja. Az A-típusú viselkedés következménye gyakran szívbetegség, szívkoszorú érbetegség vagy infarktus. És az immunrendszer működési zavarok, aminek sajnos a rákos megbetegedések is a következményei. És a belső békétlenség, ami az A-típusú viselkedésű emberre jellemző, és ami következménye annak, hogy ő A-típusú. Létezik azonban egy másik személyiségtípus is, ő a B-típusú személyiség. Lépjünk egyet akkor a B-típusra. Milyen ő? A B-típusú személyiségre jellemző, hogy nyugodt, teljes ellentéte az A-típusnak. Kiegyensúlyozott ember. Nem rohan, nem siet. Reális célokat tűz ki maga elé. Amit tesz, abban öröme van. Hagy időt magának, hogy örüljön annak, amit elért, a sikereinek. Ha kitakarítja a lakást, akkor végig tudja nézni gyönyörködve, hogy sikerült. Nem fitoktatja a felsőbbrendűségét. Igen. Tud bűntudat nélkül pihenni, csak úgy, mint nyugtalanság nélkül dolgozni. Természetesen senki sem csupán A vagy csupán B típusú személyiség, keverednek bennünk mindezek, de azért van egy személyiségtípusunk. Ki az, aki fölmeri vállalni, hogy ő A típusú? Azért vagyunk néhányan, jó? Ki az, aki inkább B-típusú személyiségnek érzi magát? Hát egy kertésztől ezt is vártuk, igen. Köszönöm szépen. Vannak egyébként B-típusú személyiségjegyű főnökök is, akik A-típusú beosztottakat gyűjtenek maguk köré, ők majd stresszeljék magukat, ők idegeskedjenek és teljesítsenek, de ő nyugodt. Nem csak az A-típusúak lehetnek főnökök vagy vezetők. Aztán természetesen vannak B-típusú férjek, akik mellett egy A-típusú asszony küzd. És fordítva, ezt már meg sem kérdezem, hogy ez hogy van itt a jelenlegi házaspárok között. Lépjünk tovább, Gyuri. Tehát mik azok, amikre hangsúlyt helyezünk, a nyitottság, figyeljünk a testünk jelzéseire, találjuk meg az egyensúlyt az életünk minden területén, és a mérlegelést, a meghozott döntést, ha meghoztuk, hogy változtatni akarunk, akkor amellett tartsunk és tegyünk lépéseket ennek érdekében a saját életünkben. Természetesen mindannyiunk számára kiderülhetett, hogy ha A-típusúak vagyunk, akkor a B felé kell egy kicsit azért törekednünk, minél több B személyiségjegyet gyűjtsünk össze, de hogyan tegyük ezt. Amit egy nagyon bölcs pszichológus mondott, Friedman professzor, ő azt mondta, ne játssza tovább, már mint aki A-típusú személyiség, ne játssza tovább a számok játékát. A minőség soha nem arányos a mennyiséggel. Tehát ha elvégzünk egy bizonyos munkát, akkor ne arra törekedjünk, minél többet tegyünk meg, hanem a minőségre helyezzük a hangsúlyt. A második tanácsa, tervezze úgy a napjait, hogy kevesebb programja legyen. Rangsorolja a dolgokat. Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, aki egy vezető egy vállalatnál, és elhatározta, hogy nem fog végigrohanni az életén, hanem beírta a naptárába, határidő naptárába, hogy nem tudom én, délután 6-tól 8-ig a fiammal vagyok. És ezt a programot nem lépheti senki át. Nem mondhatja, nem fogja lemondani a családi kapcsolatát. 6-tól 8-ig a fiammal vagyok. Nem léphet semmi ennek a helyébe. Fontos számomra a családom. Rangsoroljuk a dolgokat. Lehet a család épp oly fontos, mint a munkahely, hanem előbbre való időnként. Lépjünk tovább. Tanuljon meg jobban függni másoktól. Ne törekedjen a felsőbbrendűségre, hiszen mindenki követhet el hibákat, még én is, és természetesen ezt el kell tudni fogadnom, hogy nem vagyok tökéletes, és nem is vagyok felsőbbrendű, és bizony sokszor függünk másoktól, segítséget kell kérnünk másoktól, hiszen a hajamat nem tudom megcsinálni, el kell menjek egy fodrászhoz, az autómat nem tudom megszerelni, el kell mennem egy szerelőhöz. Hány területen az életben másoktól függünk? Fogadjuk el, hogy nem vagyunk szupermenek és mindenre alkalmasok, szükségünk van arra, hogy mások segítségét kérjük. A következő terület, ismerje be, hogy követhet el, és fog is elkövetni hibákat. Ugyanő egy nagyon szép gondolatot mondott, Friedman professzor, lépjünk oda, és azt mondta, ha Isten lennék, talán rá tudnám kényszeríteni az embereket arra, hogy ne zsúfoljanak be egyre több eseményt egyre kisebb időkeretbe. Ha Isten lennék, talán meg tudnám értetni velük, hogy sokkal fontosabb a dolgokat értékessé tenni, mint amit értékesnek tartanak, azt megszerezni. Mennyire mai gondolat. Ha Isten lennék, talán helyettesíteni tudnám szeretettel oly könnyen fellobbanó gyűlöletüket. Ha Isten lennék, talán rá tudnám beszélni őket, hogy elhiggyék, sokkal fontosabb a lelki egyensúly, mint feljebb lépni a ranglétrán. És ne lépj tovább, Gyuri, hanem egy történetet szeretném, hogyha ezután megismernénk. Mit hangsúlyozunk tehát ezen a szemináriumon? Egy kis mesét fogok most elolvasni önöknek. Remélem, hogy nem lesz senkinek megterhelő. Talán elfogadják tőlem, mert meseíró is vagyok többek között. Volt egyszer egy pici kis hegyi falu. Egy szikla tetején épült ez a falucska. És tele volt életvidám emberekkel, gyerekekkel. De volt egy visszatérő problémájuk. A falu gyerekei közül minden évben néhányan játék közben megcsúsztak a sziklám, és lezuhantak a mély szakadékba. És többnyire, mire odaértek, már késő volt. Egy kislány halála után a falu minden lakója összegyűlt egy falugyűlésre, és komoly döntéseket hoztak. Tervet készítettek. Mivel az áldozatokat nem tudják időben elérni, jól kiépített ösvényre van szükség, ami a meredeken kanyarogva elvisz egészen a szikla aljáig. De hogyan fogjuk fölhozni a kis betegeket vagy sérülteket a faluba? Úgy döntöttek, hogy az ösvény helyett aszfaltozott útra lesz szükség, amin egy mentőautó is közlekedni tud. A mentőautó mellé tapasztalt sofőr is kell, akik 24 órás készenlétben figyelnek arra, ápoló személyzettel együtt, hogy bármikor baleset történik, rögtön segíteni tudjanak. De ki fogja mindezt pénzelni, hiszen ez komoly összegekbe kerül. Más megoldás nincs, mint az adók emelése. De természetesen a gyermekek érdekében. Hosszas vita után, felismerve, hogy micsoda hatalmas összegekről van szó, egy vita kellős közepén, amely akkorul forgott, hogy melyik mentőautó típusnak jobb a teljesítménye hegyi terepen, egy idős bácsika fölállt reszkető lábaira, és azt mondta, miért nem építünk egyszerűen egy kerítést a szikla peremére? Most lépjünk oda a képre. Mit hangsúlyozunk a szemináriumon? A kerítést, vagy a mentőautót? Amikor már baj van, amikor már orvoshoz kell menni, amikor már orvosolni kell a bajt, vagy a megelőzést. Most, amikor ezen a szemináriumon részt vesznek, akkor remélem tapasztalni fogják, a megelőzésre szeretnénk helyezni itt a hangsúlyt. Thomas Edison több mint 70 évvel ezelőtt mondta a következőket. A jövő orvosa nem gyógyszereket fog adni, hanem felkelti a páciens érdeklődését az emberi szervezetről való gondoskodás, az étrend, a betegségek okának és megelőzésének kérdéseiben. Micsoda gondolat, ugye? És nem is most született már. Micsoda orvosok azok, akik így gondolkodnak, és akik ezt hangsúlyozzák. Megtalálni azt, hogy hogyan segíthetnének megelőzni a bajt, amikor már lehet, hogy nem is lehet igazán segíteni. Remélem, hogy ezen a szemináriumon tapasztalni fogják, hogy a kerítés az, ami fontosabb, és ezt a kerítést megépítjük mindnyájan a magunk életében. A következő előadásunknak a témája lesz, hogy lesz-e még valaha is normális az életem. És olyan témákkal foglalkozunk, ahogy említettem korábban, mint hogy miért látszik fiatalabbnak sok 65 éves, mint néhány 45 éves. Vagy lehetséges-e mesterségesen növelni az energiaforrást. Vagy hogyan tehetett egy kiváló orvos olyan kijelentést, hogy sohasem láttam még embert öregkor miatt meghalni. Mennyire befolyásolja a hangszennyeződés a stressz szintünket? Kockáztatja a tévéhíradó nézése az egészségünket? Miért okoz olyan nagy stresszt a változás az életünkben? És fogunk szólni majd a humorról, ami az egyik legnagyobb gyógyító erő a stressz ellenében, a stresszel szemben. Úgyhogy szeretettel hívom önöket a következő alkalomra is, és kérem, hogy hívjanak vendégeket is. Nagyon örülünk, hogy házas párok jöttek, és hívjunk még minél többeket, hiszen vannak helyek, úgy látom. És remélem, hogy megtisztelnek legközelebb is. Köszönöm szépen a figyelmüket!